Oké, okay, nézzük meg a kivetítőn az eddigi döntéseket, amiket néztünk hétről hétre. Itt vannak, csak menjünk. Üres lap. Na, de nem a hármasnál kezdtük, hanem a kettes, egyes. Az első döntés. Elismerni, hogy problémám van. Oké, hogy nem én vagyok Isten, hogy nem én vagyok az, akinek mindent az irányítás alatt kell tartani, mert akkor baj lesz. Akkor fájdalom lesz, akkor csalódás lesz, akkor félelem lesz. És minden más egyéb. Aztán a következő héten beszéltünk a második döntésről, a reménység döntéséről. Lehet, hogy lehet tehetetlen és erőtlen vagyok, de Istennél megvan az erő, és ő segíteni akar nekem. Tud a problémámról, és törődik velem. Tudja, hogy mi mindenem megyek keresztül, és felajánlja a segítségét nekem, hogy változni tudjak. Aztán a harmadik. Tudatosan azt választani, hogy az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízom. De arról beszéltünk, hogy az első döntés, hogy én képtelen vagyok a kezemben tartani az életem, a második, a reménység döntése, hogy viszont van valaki, aki tud ebben segíteni, ez két tény igazából. Én képtelen vagyok, van, aki képes, és a harmadik döntés az, amelyik kinyitja az ajtót. Tehát én, aki képtelen vagyok, kinyitom annak a személynek az ajtót, aki képes. Ez a kapcsolatfelvétel Istennel, Jézus Krisztussal. Tehát az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízom. Aztán múlt héten beszéltünk a negyedik döntésről. Őszintén és nyíltan megvizsgálni és megvallani a hibáimat és bűneimet Istennek és valakinek, akiben megbízom. Ezóta a negyedik, erről beszéltünk a múlt héten. Itt igazából a bűntudat volt a téma, hogy mennyi mindent okoz a bűntudat az életünkben, és hogyan tudunk tőle megszabadulni, és beszéltünk sokat a megbocsátásról, bocsánatot kérni Istentől, Isten hogyan bocsát meg nekünk, és eszembe jutott egy történet ezzel kapcsolatosan bűntudatról, hogy megkérdezték az egyik rendőrösön a rendőröket, hogy mi volt a legjobb kifogás, amit kaptak valaha a gyorshajtással kapcsolatban. És aztán jöttek a sztorik, és akkor az egyik azt mondja, hát én mentem egy kamionos után, és tehát mögé álltam, gyorsan ment, mögé álltam, és villogtattam, tehát ment a villogó. És ez a kamionos, ez csak ment tovább. Aztán rátapadtam, ahogy mindig is szoktuk, a következő lépés, hogy rátapadok, 5 centire vagyok mögötte, és villogok. De semmit nem csinált. Ment tovább. Aztán elkezdtem szirénázni. Tehát nem csak rátapadtam és villogott, hanem szirénáztam is jó hangosan, ahogy egy rendőrautótól illik, és a kamionos csak ment tovább, nem csinált semmit. És aztán képzeljék el, kifogyott az üzemanyag, és akkor húzódott csak félre. Úgyhogy kiszálltam, oda mentem hozzá, nagyon rendes volt, normális volt a kamionsofőr, megkérdeztem, hogy hát látta, hogy ott villogok maga mögött? Igen. És ezt látta, hogy teljesen ráálltam a hátuljára, hogy lássa, hogy villogok önök? Igen. És ezt hallotta, hogy szirénázok az egész közben? Hát igen. Hát akkor miért nem húzódott le? Jó kérdés. Azt mondja, hát őszintén szólva, hát 2 évvel ezelőtt egy ugyanilyen autóval ment el a feleségem, és most azt hittem, hogy most akarják visszahozni. Na. Oké. Vicc. Erről a viccről csak az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne az, hogyha nem kéne félnünk a múltunktól, és nem kéne menekülnünk a múltunktól. És ebben segít ez a negyedik döntés, megszabadulni a bűntudattól. Azoktól a dolgoktól, amit tettem, vagy azoktól a dolgoktól, amit tettek velem. Mind a kettő. És ez Istennek a megbocsátása. Úgyhogy a mai ötödik döntésünk, ez az átformálódás döntése, és ez az odaszánásról szól, vagyis önként alávetem magam minden olyan változásnak, melyet Isten akar elvégezni az életemben. Hoppá. Alázatosan kérem őt, hogy távolítson el belőlem minden jelenbeli torzulást. Jelenbeli torzulást. Elég torzak vagyunk. Lehet, hogy ezzel már szembesült az életben. És ez a rész, ez a római levél 12. fejezet 1.-2. versén alapszik. És mindjárt felolvasom nektek a teljes részt. Azt mondja Pál apostol a római gyülekezetnek, hogy Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő, és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amelyel őt méltóképpen tisztelitek. Második vers. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Oké, tehát önként alávetni magam. Önként alávetni. Minden olyan változásnak, amit Isten hoz az életemben. Különböző szituációk, különböző helyzetek. Tudod, Isten hozza ezeket a dolgokat. És a három dolgot szeretnék veletek megosztani, ott van a jegyzetetekben, három fő pont. Először is az, hogy honnan származik a jellemtorzulásunk, erről egy kicsit beszélni. Aztán a második az, hogy miért olyan nehéz megszabadulni tőle. És aztán a harmadik, hogy hogyan tudok együttműködni Istennel. Annak érdekében, hogy változást hozzon. Az én fájdalmaimban, az én küszködéseimben, az én sérüléseimben, az én rossz szokásaimban, az én függőségeimben. Oké, ez a három pont lesz most, amin végigmenjünk. Úgyhogy honnan származnak a jellemhibáim, vagy a jellemtorzulásaim? Ez egy jó kérdés. Mivel elég összetett teremtmények vagyunk, ezt nem kell nagyon magyaráznunk, hogyha közösségben vagyunk, nem egy magányos toronyban valahol mindenkitől elzárva, tehát ha együtt dolgozol emberekkel, ha együtt élsz emberekkel, akkor rájöhetsz arra, hogy nagyon összetett teremtmények vagyunk, igazából kiismerhetetlen teremtmények vagyunk, és van három forrása a létünknek, van biológiai forrása, van szociológiai forrása, tehát a társadalomból nyert forrása, és van teológiai forrása, tehát Istentől kapott forrása. És nézzük, az első, az a kromoszómáim. Tehát honnan? Honnan jönnek a jellemhibáim? A kromoszómáimon keresztül. Tehát magyarul némelyiket örökölted. Némelyiket örökölted. Tehát apukád is, meg anyukád is fejenként 23 ezer kromoszómával áldott meg téged. Innen és onnan is kaptad. Ezek valamilyen módon összejöttek, és úgy jöttek össze, hogy ezekből jöttek elő erősségek, jöttek elő gyengeségek, fizikailag akár, vagy érzelmileg, és ezt felfedezhetted már eddig. Tiszta anyád vagy. Vagy akár, vagy úgy néz ki a kezem, mint anyámé, vagy apámé, vagy itt, tehát, hogy ilyen, tehát akár testileg, akár érzelmileg, lelkileg, de vannak hasonlóságok, amiket örököltünk a szüleinktől. Úgyhogy ez igazából sok problémára ad magyarázatot. Hogy miért vannak problémák, vagy miért reagálunk úgy problémákra. Természetesen egyik sem kifogás a bűnre. Tehát ezeket a dolgokat nem használjuk arra, hogy hát én azért csináltam, mert én ezt örököltem. Oké? Tehát például alkoholizmus nem lehet örökölni. Tehát ez nem a kromoszómákban van benne. Tehát, vagy bármilyen függőséget, tehát ezt nem lehet örökölni. Ez más, más módon száll ránk. És fogadjuk be, és engedjük be az életünkbe. Úgyhogy de egy heves vérmérséklet, egy olyan természet, az lehet egy apa és egy fia hasonlóságban. Vagy egy anya és egy lánya. Vagy fordítva, vagy apa és a lánya. Tehát egy heves vérmérséklet akár. Persze a heves vérmérséklet, csak hogy alkalmazzam, nem kifogás arra, hogy megölök valakit. Ó, hát a kromoszómái. Ezt én örököltem, nézzenek rá az apámra. Ezt megmutatom az egész fényképalmú. Vérben forgott a szeme gyerekkoromban. Hát persze, hogy megöltem az asszonyt. Vagy itt tudom én. Tehát nem kifogás. Ugye? A lustaság. Az sem kifogás. Ugye, hogy nem kezdek semmit az életemben. Oké, tehát kromoszómáimon keresztül jönnek jellemtorzások. Aztán vannak a körülmények. A körülményeim. Oké, tehát ez nem a kromoszómák, tehát nem öröklődés, hanem a neveltetés. Bizonyos módon neveltek föl mindannyiunkat. Szokások nevelődtek belénk szülőktől, barátoktól, az iskolából, különböző tanárok. Tehát, és ezek igazából azt befolyásolták bennünk, hogy a különböző szükségeinket hogyan töltjük be. A neveltetésünk, mindegy, hogy most ez honnan jön, de hogyan töltöm be a szükségemet. Ez a neveltetésem, ez egy nagy része van ebben. Tudom, amikor elutasítást kapok, hogy fáj valami az életben, akkor ezt hogyan kezelem? Ez onnan jön, hogy mit tanultam? Mit tanultam a barátoktól, vagy mit tanultam a szüleimtől, vagy mit tanultam az iskolába, vagy aki engem fölnevelt. Hogy tanultam, és mit tanultam, mit láttam, milyen mintákat láttam. Úgyhogy sok torzulás, sok jellemhiba ebből fakad. Ebből, hogy például, hogy ilyen önpusztító módon próbáljuk a dolgainkat megoldani. Nem normálisan, nem ésszel, hanem önpusztító eszközöket használunk, hogy megoldjuk a problémáinkat, amik persze nem a problémát nem oldják meg, csak betompítanak. Úgyhogy ilyen például egy ilyen terület a tisztelet. Mert alapvető szükségek. Az alapvető szükségek mentén történik ez. Tehát például egy alapvető szükséget ez a tisztelet. Mindannyian vágyunk arra, hogy tiszteljenek bennünket. Hogy tiszteljenek bennünket. És ha nem kapok tiszteletet elég korán, akár mert gyerekként, kisgyerekként, az életem során, akkor mire áll be az életem? A figyelem felkeltésre. Hogy minél több figyelmet kapjak. És aztán mit csinálok? Egyre furcsább és egyre torzabb figyelemfelkeltő eszközöket fogok arra használni, hogy figyelmet kapjak, és valamilyen fajta tiszteletet kapjak. Aztán ott van a szeretet, egy abszolút egy jogos és mély alapvető szükségletünk, de ha nem kapom meg, akkor ebben a mai világban az olcsó szex az úgy tűnik, hogy ezt nyomják, hogy ez a szeretet. A szex és a szeretet az ugyanaz. És hogyha nem kapom meg elég korán és folyamatosan a szeretetet, feltétel nélküli szeretetet, akkor odaadom magam az olcsó szexre, csak azért, hogy valamiféle dolgot kapjak, valamiféle meghittséget kapjak, amit én úgy olvasok ki, hogy ő szeret engem, mert ezt csináltuk. De ez egy sekély érzelmi közelség. Aztán a harmadik alapvető szükséglet, ez a biztonság utáni szükséglet. Erre is abszolút szükségünk van. De ha nem kapom meg, akkor ott van az anyagiasság, a tulajdon, és elkezdem ezeket gyűjtögetni. Ugye a férfiak, belül bizonytalan férfiak, ez a birtoklásvágy. Mindig az újabb kell, mindig a jobb kell, ez is kell, az is kell, amit kirakják az asztalra, és én vagyok a Jani. Ez minden az egyéb. Tehát bizonytalanak belőlük, biztonságra van szükségük, és ha nem kapják meg, akkor ezekbe a dolgokba fogják beletenni, és bebiztosítják magukat, és ránéznek, és jön egy érzés, hogy én biztonságban vagyok. Erre mi azt mondjuk, hogy normális vagy. Ezektől. De valahogy a tulajdon és az anyagiasság, hogy birtokolni dolgokat és az anyagiasság, hogy minél többet birtokolni, minél több pénz, vagy minél magasabbra kerülni a karrier ranglétrán, ez kell. Ez kell, mert így érzem magam biztonságban. Oké, tehát a körülményeim, a neveltetésem, ez befolyásolja a jellememet. És ez jellemhibákat hoz, jellemtorzulásokat. Aztán a harmadik terület, ami okozza, ez a döntéseim. Persze ezekben mind ott vannak a döntéseim, tehát a körülményeimben, hogy hogyan reagálok, az én döntésem, a születésemtől kapott dolgok, arra, hogy reagálok, sok minden az én döntésem, de egy külön kategóriába betenném azért a döntéseimet. Tehát megmondom miért, azért, mert ha valamit hosszú ideig csinálsz, úgy döntesz, hogy hosszú ideig ismételten csinálsz, akkor az szokássá válik. Ez a mi döntésünk. És ha szokás lesz, akkor abba beleragadunk. Beleragadunk. És dolgok, amikről ma, vagy 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt azt gondolod, hogy te soha nem ragadnál ebbe bele, beleragadtál. Pedig akkor, amikor ez elkezdődött, amikor meghoztad az első döntést, aztán a másodikat, aztán a harmadikat, nem gondoltad volna, hogy ez szokássá válik annyira, hogy ma nem tudsz kijönni belőle. Ez döntések. Döntések. Ez a mi döntéseink voltak. Hogy az én döntésem, hogy ezt rendszeresen fogom csinálni. Ja, úgyhogy ezek a források, miért tart olyan sokáig? Miért olyan nehéz ezektől megszabadulni? Most jön a második pontunk. Miért olyan nehéz változtatni ezeken a dolgokon? Pedig már kipróbáltam a legdivatosabb könyveket, terápiákat, szemináriumokat, mindenen részt vettem már, fejlesztő tréningen, anyám kínján, mindenen részt vettem már, de mégsem tudok tőle megszabadulni. Miért van ez? Hát az egyik azért, mert olyan régóta megvannak már. Olyan jó ki lett taposva az a kerékvágás. Tehát ha kicsit is ki akarnék jönni belőle, bizonytalanul gyengén, akkor is valahogy visszazötjen a kerékvágás, valahogy belevisz újra abba a kátyuba. Tudod, és tehát egy rossz szokás, ez nem egyik napról a másikra alakult ki. Nem. Tehát évekbe tellett. És nem fog eltűnni holnapra. Nem akarlak benneteket kiábrándítani, de mesébe se akarlak ringatni titeket, és abban, hogy azt gondoljátok, hogy hip-hop én innen kimegyek, és akkor vége mindennek, mint a kicseréltek volna. Mert láttuk eddig is ebben az üzenet sorozatban, látjuk, hogy ez nem így működik. Tehát nem egyik napra másikra alakult ki. Évekbe telik, amíg kialakul, és aztán nagyon nehezen tűnik el. És nem fog eltűnni holnapra. A szokások legnagyobb része gyerekkorban alakult ki. Nem minden szokás, de szokásoknak nagy része. És lehet, hogy kényelmetlen és önpusztító, de tudsz róla. Tehát lehet, hogy tudod, hogy ez egy kényelmetlen szokás, egy önpusztító szokás. Egy biztos, hogy tudsz róla, hogy van. Ez nem rejtőzik, te nem is tudsz róla. Nem nagyon jól tudod, hogy mivel küzdesz, és milyen nehéz, és mivel kínlódsz már 1000 éve. Olyan, mint egy ósdi cipő, amit mindig ki akarsz szakni, de valahogy visszakerül oda a cipős szekrényre, azt valahogy mindig ott marad, vagy nem kerül ki. És mindig azt veszem fel, mert valahogy jól ki van taposva. A bütyke a nagy lábújónak úgy már jól elfér, mert már úgy kidolgozta a bőrt, mármint ott a cipő órát kidolgozta, oda belefér a bütyköm is, minden este belefér ebbe a fantasztikus ósdi régi cipőbe. Tehát valahogy mindig visszakerül, és amit mondunk ebben az állapotunkban, hogy hát én ilyen vagyok. Hát én ilyen vagyok. Ez a kifogásunk. Ezt mondjuk. Hát ez vagyok. Bocsi. Fogadj el így. Közben magunkat nem bírjuk elfogadni. És ezer éve ki akarunk ebből jönni, de másoknak azt mondjuk, hogy fogadj el így. Ilyen vagyok. Ez vagyok én, Botár Balázs. Hoppá. A második, miért olyan nehéz kijönni belőle? Mert azonosítom magam velük. Ezekkel a rossz szokásokkal. Tehát azonosítom. Ez az azonosság kérdése. Összekeverem az azonosságomat. És azt mondom, hogy én az vagyok. Ez a rossz szokásom vagyok. Én egy ilyen ember vagyok. Ott van bennem ez a torzulás, ez a jellemhiba, és azt mondom, hogy ez vagyok én. És ez probléma. Oké? Mert ezt mondjuk, hogy hát én már csak ilyen vagyok. Én már csak ilyen vagyok. De a helyzet az az, hogy nem kell, hogy így legyen. És meg tudsz változni. De nem fog sikerülni, ha mindig ezt mondom, hogy hát én már csak ilyen vagyok. Oké? De ha ezt mondom, hogy hát én már csak ilyen vagyok, akkor azzal azonosítom magam a problémámmal. De én nem a problémám vagyok. Így alakul ki az önmegvalósító profécia. Sokan közülünk proféták. Hát én ilyen vagyok. És holnap olyan leszek. Sőt, már ma este olyan leszek. Tehát megprofétálod magadnak, hogy mit fogsz csinálni. Hát én már ilyen vagyok, elmegyek, és aztán jó. Jól megcsinálom. Hát én már ilyen vagyok, és aztán holnap is megcsinálom. De lehetsz másfajta proféta is egyébként. Ja, úgyhogy kemény. Mindig ideges leszek, mikor repülőre ülök. Úgyhogy legközelebb, amikor repülőre ülsz, mi történik? Hát meg kell felelned az, amivel azonosítottad magad. Ideges leszek. De csak azért, mert hoztál egy tényt, egy állítást magad, hogy te mindig ideges leszel. Úgyhogy most már illik, ha már fölültem, hogy ideges legyek. Hát, milyen gáz, ha nem teljesítem az ígéretemet, nem? Ja. Tehát ez az azonosítás, ez egy csapdába csalás. Egy csapdába csalom magam. Rákényszerítem magam most, hogy holnap is ugyanúgy megtegyem, amit utálok már ezer éve. Ez vagyok. Ez vagyok. Ez is így azonosító duma. Ez vagyok. Tehát ami akkor történik, amikor ezt mondod, hogy ez vagyok, tudat alatt az történik az emberben, hogy képtelen lesz változni. Mert fél. Tehát ha ezt mondod, hogy ez vagyok, akkor félni fogsz. Félni fogsz attól, hogyha ez eltűnik, és minden, ami köréje van, bokrétába, csokrétába rakva, az egész életed, életstílusod, felépítése, minden, napi rended, ha ez eltűnik, akkor hirtelen azt fogod mondani, hogy hát hová lettem? Hová lettem? Hát én ez vagyok. És félsz attól, hogy ez az egész, ami köré van, ez el fog tűnni. És el fogsz tűnni te, mert te ez vagy. Rossz szokásodban, és minden, ami köréje csoportosul. Úgyhogy elképesztő, hogy mi történik az emberben, akár tudat alatt végig sem gondoljuk. Aztán a harmadik, amiért nehéz változtatni, az, mert mindig viszont fizet valamit. Van egy fizetség. Rossz szokással fizetünk magunknak. A rossz szokás az szolgál felénk valamit. Tompíc, vagy felettet, vagy... Tehát minden hiányosság, jelenbeli hiányosság fizet valamit. Azért csináljuk. Hát elkendőzi a fájdalmat például. Tudod, ha mondjuk másokat hibáztatunk, megint csak. Tehát ez van egy ilyen rossz szokás, hogy mindig más a hibás. Ez is egy rossz szokás, mindig más a hibás. Ezzel elkendőzöm a saját fájdalmat, hogy szembesüljek azzal, hogy én voltam a szenyó. Én voltam a büdös disznó ebben a helyzetben. Nem, mert ő volt. És be tudom neked bizonyítani. 10 perc alatt levezetem neked, hogy miért ő volt. Ja. És akkor azért alakul ki, akár a hibáztatás, mert ez fizet nekem, megnyugtat. Nem érzem rosszul magam, nem érzem a hülyeségem fájdalmát. És mindjárt más az, hogyha a te hülyeséged fájdalmát érzem, az más, mint a saját hülyeségem fájdalmát. Oké? Tehát, hogy fizetsz valamit. Tehát ezzel kifogástunk adni a bukásainkra. Profik vagyunk kifogásokban. Mindig valaki más tehet arról, hogy én kínlódom. Kompenzálja a bűntudatomat. Oké? Tehát a rossz szokások kompenzálják. Tehát ezek a fizetségek. Kompenzálja a bűntudatomat. Ő is ugyanolyan. Ő azt csinálta a múltkor velem, úgyhogy végül is egálba vagyunk most már. Tehát fizet nekem. Fizet nekem. Kapok érte valamit. Vagy fölhívja rám a figyelmét, ez is egy fizetség, hogy felhívom a figyelmet magamra. Most akár vagy sajnáltatom magam, vagy dicsértetem magam, vagy törődtetem magammal. Tehát sok mindenféle módon föl lehet hívni magunkra a figyelmet. Vagy a fizetség az, hogy kontrollálhatok másokat. Tehát sokféle fizetsége van egy rossz szokásnak. Sokféle. Tehát emberek nem csinálnak olyan rossz szokásokat, amik nem fizetnek valamit. Abba semmi biznisz. Tehát hülyék azért nem vagyunk. Tehát olyan dolgokat csinálunk, olyan rossz szokásokat csinálunk, ami valamit azért fizet. Oké, tehát... És ezért ez a baj. Ez okozza azt, hogy annyira nehéz elengedni. Mert kialakult számunkra ez a fizetség, ez a jutalom. Ja, úgyhogy például Virág szól. Lányok, vacsora, normálisan. Lányok a fülük botját nem mozdítják. Kicsit hangosabban. Lányok, hát ha nem hallották, vacsora. Anyu látja, hogy hallják, de a fülük botját nem mozdítják. Lányok, vacsora! És jönnek. Anyut arra szoktatják rá. Igen? De te döntésed. Hogy az első után van-e következmény, de ez már gyereknevelés. Én szóltam, nincs vacsora, mert benn van a hűtőben. Kim volt az asztalon? Na mindegy. De hogy arra szoktatják rá, hogy anyu úgy érzi, hogy ez a fizetség, akkor kap fizetséget, engedelmességet, ha üvölt. És a gyerekek füle meg erre áll be. Úgyhogy már bármire kéri őket, üvölteni kell, és egy idő után már az első hívó szó, vagy szó, már olyan hangnemű lesz. Tehát fizetség. Fizetség, ez így működik. És ez jellemhibából jön, és ez a döntéseinken keresztül, oda kell figyelni rá. Aztán a negyedik, hogy miért lenne nehéz ebből kijönni? A rohadék miatt van. Mert sátán elbátortalanít. És akkor itt mondja mindenki, hogy igen, nálam ez. Ja. Nálam ez. Ez a tagadás, úgy hívják. Tehát sátán elbátortalanít. Tehát folyamatosan nyomja, folyamatosan negatív gondolatokat súg, folyamatosan közöl. Az egyik neve a Bibliában az, hogy vádló. Vádló. Tehát vádol. Löki a rizsát. Tehát sosem fog működni. Nem fogsz tudni megszabadulni. Te ez vagy, és megy a kazetta. Megy a kazetta, a sátán fölvette. Nem tudsz megszabadulni, nem tud ezt elhagyni. Gyenge vagy, béne vagy, sosem fog működni. Fogadd el így magad. Azok nem is barátok, akik így nem fogadnak el téged. Tehát megy ez az elbátortlanítás folyamatosan. És aztán itt vagy, eljössz, és mondjuk egy üzenet meggyőz, és elhatározásra jutsz, és kimész az ajtón, és akkor elindul. Mit képzelsz, ki vagy te? Azt hiszed, hogy ez működni fog. Azt hiszed, hogy megváltozhatsz. Soha. Soha. Gyenge vagy hozzá. Felejtsd el. Ezért szoktam azt mondani, hogy a nagy csoda az nem itt történik. Itt nagy elhatározások vannak mindig. Isten igéje prédikával nagy meggyőzéseket tud hozni a szívünkbe. És ez a szerepe. De a nagy csodák azok kint történnek. Akkor kimegyünk ki, meg holnap. Holnap után, meg azután. A mindennapos döntéseinkben. Azok a nagy csodák. Ja. És aztán Sátán másik hülyesége. Ha megcsinálod, tehát ha megszabadulsz tőle, be fogsz golyózni. Ez nem jó élet. Tehát valami rossz fog történni veled. Ez nem jó az az élet. Nem. Tehát figyeljetek, Sátán a hazugság atya. Így hívják. Ez egy másik neve a Bibliában. Tehát óriási dolgokat mond el egy név a jellemről. Ő a vádló, az az egyik neve, vádló. Másik neve a diabolos, szétdobáló, tehát mindig rendetlenséget hoz létre. Mindig a rend ellen megy, káoszt. Aztán van egy harmadik neve, sok neve van még. Harmadik neve, ez, hogy a hazugság atya. Tehát ő a királya a hazugságoknak. Úgyhogy van benne egy csomó igazság. Tehát ha elolvassátok 1 Mózes 3-at, hogy hogyan csapta be Ádámot és Évát, egy csomó dolgot úgy mondotta, hogy Isten is mondott. Tehát idézte Istent. De egy kicsit megkanyarította, kicsit hozzátett, meg egy kicsit elvett belőle az igazságból. Tehát ha óvatlanul figyelek, akkor úgy hallom, hogy ezt Isten mondja, Istent idézi, de ha óvatosan megvizsgálom, rájövök, hogy ez meg lett ferdítve. És ez nem Isten. Isten nem így mondta. Isten nem ezt mondta. És ezt teszi Sátán. Viszont a Biblia azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz. A hazugság sosem fog szabaddá tenni. Ez mindig békjóban tart. Az igazság az meg fog téged szabadítani. Ja, úgyhogy nézzük meg az igazságot. Harmadik pontunk. Lássuk. Hogy tudok együttműködni Isten változást hozó folyamatával? Tehát hogyan tudok együttműködni Isten változást hozó folyamatával? És ez a Róma 12:2 egy idézet. Újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változatok meg. Oké? Tehát átformálódásról beszél. Ez a szó. Ez a gyökeresen változatok meg. Ez a metamorfó. Ismeritek? Metamorfózis. A görög nyelvben jön ez a szó. Átformálódás. Átalakulás. Egy teljes átalakulás. És azt mondja, hogy a gondolkodásotok. A gondolkodásotokat újítsátok meg. Tehát azt mondja, hogy teljesen meg kell újulnunk a gondolkodásunkban. Tehát ahogy az ember gondolkodik, azt mondhatnám, hogy ez az autópilóta. Automata pilóta. Tehát egy repülőgépen, vagy egy hajón is van. Be vannak állítva a koordináták. Tudod, mert hogy egy hajón például nincsenek, hogy az a hegycsúcs az északra van, akkor arra felé megyünk, arra tartunk, és a kormányos még tartja. Nem, hogy be van állítva, hogy ilyen szögbe, ha erre megyünk, akkor itt fogunk majd kiukadni. Itt vagyunk ezen a ponton, persze most a GPS világában van más a helyzet, de annak idején tudod, beállítottad egy szögre, és tudtad, hogy ott fogsz kikötni. És a gondolkodásunk az egy ilyen autópilota, be van állítva egy irányba. Úgyhogy akármit teszek, ha a gondolkodásom nem változik meg, mindig ugyanott fogok kikötni. Tehát próbálkozhatok bármivel, újabb szokások felvételével, vagy mit tudom én micsodával, más barátaim lesznek, vagy, de ha a gondolkodásom nem változik, kicserélem a ruhatáramat, vagy új városba költözök. Tehát mindenem változtatok, de a gondolkodásom nem változik, ugyanott fogok kikötni. Ugyanott fogok kikötni. Ja, úgyhogy ha meg akarod változtatni az életed, meg kell változtatni a gondolkodásodat. Nincs mese. A Biblia azt mondja, hogy a gondolataid fogják meghatározni az érzelmeidet. Az érzelmeid a gondolataidra fognak reagálni. És aztán az érzelmekből jönnek a tettek. Oké, gondolatok, érzelmek, tettek. Ja, úgyhogy tehát visszatérve a hajózásra, hogy be van állítva az automata pilóta, tehát megy egy bizonyos irányba, mint mondjuk keletre visz, és aztán te ott vagy, és erőlteted, mert te nyugatra akarsz menni. És ott vagy, és erőlteted a kormányt nyugatra. És sikerül is. Okay, mert nincsen leszögezve, vagy kitiplizve, hogy ne mozduljon a kormány. Tehát meg tudod tenni, hogy az autópilóta ellenére te eltekered a kormányt. És mész nyugatra. De az autópilóta dolgozik ugyanazzal az erővel, erőfeszítéssel, hogy visszavigyen a beállított irányba. És aztán, amikor az erőd elfogy, nem bírom már, megint szép nyugodtan alapbeállításba megy kelet fele. Tudod, az újévi fogadalmak, azok ilyenek. Sokszor. Év elején erősnek érezzük magunkat. Sok töltött káposzta meg. Mit tudom, hogy megetted a lencsédet is január 1-én. Full gazdag leszek az idén, mert egy vödörrel megettem. És menni fog. És erőköt. Ojajaj. Elfogy. Visszatekeredik. Megint csak kelet. És ez... Tehát, hamar elfáradunk ebbe. Nagyon hamar elfáradunk is. Ezzel használjuk az akaraterünket, megerőszakoljuk magunkat, ilyeneket szoktunk mondani, de hamar elfáradunk. És aztán elengedem magam, és nem folytatom a diétámat. Oké? Tehát ebben is ez van. Tehát megerőltetjük magunkat egy hónapig, két hónapig, de jó vagyok, ügyes vagyok, és még tényleg két lukkal bejebb tudom gombolni. Most már kell egy kis jutalom. Megyünk keletre újra. És dagadunk újra vissza. Na, úgyhogy, ja, tehát, vagy dohányzom tovább, vagy iszom tovább, vagy használom tovább. Tehát ez mind erről szólnak. Tehát így működnek. És csinálom tovább, addig, ahogy eddig is, azt a bizonyos dolgot. Ja, úgyhogy, ha változni akarunk, akkor változtatnunk kell az autópilótán, az automatapilótán. Azt kell megváltoztatni, gondolkodásunkat. Úgy 7 módja van annak, hogy hogyan. Oké, és ezen fogunk most gyorsan végigmenni. Az első, hogy egyszerre csak egy hiányosságra fókuszálj. Csak egyre. A Példabeszédek 17-21. Tudom, hogy ez olyan reménytelennek tűnhet, hogy úristen, nekem van, hogy 62, hát hány éves leszek, mire a végére jutok. Nem, drága, neked kétszer annyi. Na, tehát Példabeszédek 17-24, az értelmes a bölcsességen tartja a szemét, az ostobák pedig távoli dolgokról álmodoznak. Oké, tehát ez a távoli dolgokról való álmodozás, amikor hirtelen, fullosan mindent meg akarsz változtatni az életedbe. Tehát minden területet. Na most aztán full generál lesz. Mindent kicserélünk, minden... Ja, fél óráig tart körülbelül, vagy két napig. Ja. Az értelmes, az bölcs, és végig gondolja. Oké, tehát lehet, hogy fellelkesülsz, ott van 30 dolog a listádon, és akkor ezen 30-en már rögtön változtatnék. De ne csináld, ez túl sok lesz. Egyszerre csak egy. Ez teljesen egyszerre csak egy. El fogsz bátortani, hogyha sokat próbálsz változtatni. Sok területen. És semmi sem fog megváltozni. Ez lesz az eredmény. Ugye ez az egy sem. Úgyhogy csak egy. Kérd Istent, Uram, mutasd meg, hogy melyiken akarsz először munkálkodni. Melyik lesz az? Nem az, amit én szeretnék, hanem amit te akarsz, Uram. És vezess ebbe. És végignézed a leltáradat, amit múlt héten beszéltünk róla, hogy csinálj egy elkölcsi leltárt. Szerdán fogtok kapni erről majd egy segítséget, hogy hogyan csinálsz elkölcsi leltárat. És végignézed, és azt mondod, Uram, segíts ebben, melyiket? És aztán hagyd, hogy Isten munkálkodjon. Egyszerre csak egy. Egyszerre csak egy. Ha nem, akkor nem fog működni. Aztán a másik, egyszerre csak egy nap győzelmére fókuszálj. Ez óriási. Tehát minden napnak megvan a győzelme. Máté 6:11. Azt mondja, hogy az e havi kenyerünket add meg nekünk. Azt mondja? Azt mondja, hogy az e havi kenyerünket add meg nekünk? Nem, hanem azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát miért? Ezért, mert Isten egyszerre csak egy napra való erőt akar neked adni. Ja. Tehát nem egy hétre valót, nem egy hónapra valót, vagy egy életre valót, mert akkor megkapnád, ezt eltűnnél. Zsebre vágod, azt tipli, hello. De ő kapcsolatot akar velünk. Egy mindennapi kapcsolatot akar velünk. És azt akar, hogy minden nap függjünk tőle. Nem azért, mert ez őt felépíti, tudod, mint ahogy sokszor a szülők imádják, hogy ezek a gyerekek függenek tőle, aztán 40 évesen sem engedik el, mert ez a gyerek annyira függ tőlem. És egyébként tényleg, de ez az ő nevelésének a gyümölcse, nem erről beszélek, hogy az anyuka jól érzi magát, mert függ a fiatőle, hanem arról beszélek, hogy tehát Isten adni akar mindig. Adni akar. Tehát ez őt nem... Istennek nincs szüksége arra, hogy mi függjünk tőle. Mert egyszerűen csak adni akar. Minden nap adni akar. És minden nap meg akarja mutatni, hogy van mit adnom. Van mit adnom. Oké? Tehát mindig csak egy napra való erőt adsz. És ez azért van, hogy bízzunk benne. Lépésről lépésre bízzunk benne. Nagy kérdés volt mindig is. Hogyan együnk meg egy elefántot? Hogyan együnk meg egy elefántot? Egyszerre csak egy harapás. Aztán el fog fogyni. Tehát így kell. Tehát fogod az élet nagy problémáját, és szétszeded darabokra. Szétkeszedni darabokra, és különben is nem egy nap alatt lett az összerakva, nem egy nap alatt alakult ki, úgyhogy nem is fog sikerülni egy nap alatt szétszedni, és minden nap azon dolgozol, hogy megkapd az erőt Istentől ehhez, és megtedd a következő lépésedet vele, megtedd a következő lépésedet vele. Ma, csak ma. Azt imádkozol reggel, hogy Uram, csak a mai napra. Türelmes szeretnék lenni. Csak mai nap. Nem a következő 10 évben, hanem csak a mai nap. Csak ma. Vagy csak ma szeretnék tiszta gondolkodást a vágyakozás helyett. Vagy a sóvárgás helyett. Csak ma. Csak ma. Csak ma nem akarom elveszíteni a türelmemet. Csak a mai nap, Uram. Okay? Vagy csak ma pozitív gondolatokat akarok. Le, tojva a holnapi nap. Ma! Nem akarok negatív gondolatokat. Csak ma pozitívakat szeretnék, Uram. Segíts ebben. Segíts. Segíts a következő 3 órában, akkor szedd jobban szét. A következő 3 órában, Uram. Vagy most a délelőtt segíts. És aztán 12-kor jövök, Uram. És beszélünk újra. És segíts nekem 12-től 4-ig. Tehát ez a fajta gondolkodás fog távol tartani attól, hogy állandóan esküdözzé. Isten az atyám, nem iszom többet. Katona Jánosnak ismeritek ezt a... YouTube-on keresre. Katona János, ez egy humorista, és beszél a feleségével, oltári. Ja. Na, tehát ez a fogadkozások, esküdözések, soha nem fogom ezt csinálni, soha nem fogom azt csinálni, soha. Ez bukásra való ítélet. Tehát bukásra ítélem magam az ígérgetésemmel. Tehát garancia a bukás. Úgyhogy Máté 6:34, ne aggódjatok a holnap miatt. Minden napnak elég a maga gondja baja. Két, nem kell aggódni. Nem kell aggódni. Tehát a jellem nem egy nap alatt épül. A jellem egy élethosszig épül. Ja, úgyhogy persze mi imádjuk az instant dolgokat, instant leves, instant kávé, minden instant, gyorsan, pikpak, a pattogatott kukoricát is pillanatok alatt akarjuk. Úgyhogy instant érettséget is szeretnénk. Tehát pikpak érettek akarunk lenni, elvégzem a bibliaiskolát, és érett leszek, Tehát ez is ilyen hamis vágyakozás. Nem, minden, tehát nagy fejem lesz, a szívem az még picike. És tehát el kell kezdeni élni. Élni azt, amit kaptam. Tehát nem instant dolgok, hanem ma totál káosz vagyok, holnap Billy Graham akarok lenni. És akkor lehet, holnap fölveszem az öltönyt meg a nyakkendőt, de ugyanúgy ez a zombien szembe veled. Csak jó felöltözve. Okay? Nem, naponta. Centiről centire. Centiről centire. Okay, tehát ja, és ne ígérges, ne adjál határidőket. Majd. A születésnapomra. 3 hónap múlva lesz. A születésnapomra lehet totál meg fog szabadulni. Bukás. El fogsz bukni benne. Kajakra. Oké? Okay? Tehát ezt lerendezem eddig és eddig. Bukás. Bukás. Napról napra kell dolgozni. Nincs határidő, napról napra. És életed végéig adj hálát Istennek naponta. Mert lehet, hogy ezzel a dologgal küzdeni fogsz életed végéig. Ha már egyszer beengedted, az egy kapu lesz az ördögnek. Ez az egészben a legnagyobb szemétség. Hogy az onnantól kezdve az én gyenge pontom. Egyszer beengedtem, az egy gyenge pont lesz. Amikor minden összeomlik körülöttem, az egy gyenge pont lesz, azon keresztül leszek megkísértve. De egy Istennel megerősödött jellem, ezeken a gyenge, tehát ezekben a nehéz időszakban viszont meg tud tanulni, megállni. Az ő erejével, mert hozzászokta, hogy naponta erőt kapsz tőle. És aznap is, amikor jönni fog az a nagyon nehéz nap, akkor oda fogsz menni hozzá, mert hozzászokta, hogy minden nap oda mész hozzá az erőért. Tehát nélküle, Isten nélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát most nem pozitív gondolkodást hirdetek, itt most nem szuper szeminárium személyiség fejlesztésről beszélünk, hanem egy Istentől függő életről beszélünk. Tud, Uram, köszönöm a mai segítséget. A nap végén. Holnap kezdjük újra. Oké, okay, 3. Isten erejére és ne a saját akaratod erődre fókuszálj. Isten erejére és ne a saját akarat erődre fókuszálj. Számtalanszor mondtuk, saját akarat erőnk nem elég. Ha elég lenne, akkor már rég elintéztük volna a dolgot. Nem elég. Csinál és áltasd magad. Tehát nem elég. Nincs erőd rá. Nincs. Sőt, a saját erőtől való függés az megakadályoz abban, hogy meggyógyuljak. Mert mindig ezt mondom magamnak, hogy meg tudom csinálni. Menni fog. De ez a fogadalom, ez az álfogadalom, ez nem fog működni. Nem működik. Tehát ez a hajónak az ellenkező irányba erőltetése. Egy picit működik, aztán úgyis vissza fog állni minden. Mert az egész hajó egy másik irányba igyekszik. És amikor még erős az elhatározás, hogy erőltetem, akkor még lehet, hogy nem érzem, hogy a hajó automatikusan arra akar menni. Amikor gyengülök, akkor érzem, hogy a hajó az még mindig arra akar menni. Arra húz. Visszajött. Hát hová lett az Isten? Ott sem volt. Hová lett? Hát ott sem volt a folyamatban. Hanem te erőködtél idáig. Csak most elfogyott az erőd. Úgyhogy újra megyünk automata irányba. Isten megnéz fölülről. Na, milyen helyzet? Most sem jöttél, tegnap sem jöttél, tegnap előtt sem jöttél. Most megint nagyon rossz lesz majd. Látom, tudom. Azt jössz majd. Na, most ezt játsszuk 20 éve. Évente megjelensz egyszer, amikor kiakadsz. Ezt várod a nagy csodát. Napról napra. És nem a saját erőmre, hanem Isten erejére fókuszálni. Akkor fog tudni Isten erejére fókuszálni, hanem minden nap oda megyek ő hozzá. És tőle kérem az erőt. Amúgy csak mindig a sajátomra. és mérem. Most sok erőm van, most kevés erőm van. Most, de ez a saját erőmnek a fókuszálása. Arra figyelek oda. Tehát ez bolondság. Ja, tehát azért mondom, hogy a fogadalom nem működik. Ez így nem tudunk megváltozni. Viszont a jó hír az ez. Mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Tehát mindenre van erőm. Mindenre van erőm. Krisztus által. Mindenre van erőm. Uram, nekem ez nem megy. De itt vagyok, mert veled megy. Itt vagyok, mert te tudsz erőt adni. Nekem ez nem megy, de te tudsz erőt adni. Te képes vagy arra, hogy elvegyed az összes defektemet. És szó szerint elképzelheted, hogy Isten elveszi a hibáidat. Vizualizálni. Lehet. Ott van a türelem, és akkor elképzeled, hogy ott a kuka, fogom a türelmemet. Ja nem, türelmem. Kevés van belőle. Vagy nem, hogy nincs türelmem. Türelmetlen vagyok, az jó nehéz. És fogom, elképzelem, hogy kidobom a kukába. Ott van, ez még túl közel van, úgyhogy tovább vizualizálom a dolgot. Jön a kukásautó. Gyorsan kiviszem a kukásautóhoz. Környezetgazdálkodási KHT és kukásautó. Éva küldi. Meg a Csabi. Meg a Dani. Segítenek. Az egész folyamatban segítenek. És végig nézem, hogy a türelmetlenségemet így zúgy beleborítják. Még azt is hozzá képzelt, hogy olyan kukásautó, ami így összenyomja, és elmegy. És te meg így integetsz. Bye bye. Csavó türelmetlenség. Tehát elképzeled, hogy elmegy. Kidobod a kukába. Tehát Istenem, kidobom. Kidobom a kukába. A türelmetlenséget, kidobom a cigit a kukába, és végignézed, hogy elveszi. Uram, kidobom a haragot a kukába, kidobom a piát, kidobom a pornográfiát, kidobom a hűtlenséget, kidobom az összes drogot, mindent kidobok a kukába. Amúgy meg tényleg dobd ki a kukába. Ne tartogasd. Ja. Kétet nem hetente van szükségünk szemétszállításra. Minden nap. Bíz Isten erejében. És arra fókuszálj, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki engem megerősít. Negyedik. Arra fókuszálj, amit akarsz, és ne arra, amit nem akarsz. Arra fókuszálj, amit akarsz, és ne arra, amit nem akarsz. Ez Filippi 4:8. Azt mondja, végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválóak és dicséretesek. Már említettem ezt a múltkori alkalommal is, hogyha... Tehát jóra fókuszálni, nem a rossz dolgokra. Mert arra megyünk, amerre fókuszálunk. Oké, tehát amikor a gyereket tanított biciklizni. Szerintem valami elterüli a figyelmét, vagy nem szokta még meg, de ez autóvezetésnél is így van, amikor az ember, sőt, akár még rutinos vezetőknél is ez van, hogyha vezet, és akkor jobbra néz, és elkezd egy kicsit arra húzódik, abba az irányba húzódik. Biciklivel is, autóval is, oktatóink bólogatnak ezerre. Ez így van, ilyenkor nyúlod a János, és... Igen, így van, vigyázzon rájuk. Oké, tehát... ja. Oké, tehát azok a dolgok dominálják, uralják az életünket, amire nézünk. Amint tartjuk a szemünket, amiket fontosnak tartunk. Tehát ha az rossz, akkor az uralja. Ha jó, akkor az uralja. Tehát ha arra figyelsz mindig, aki voltál, akkor az uralja. Ha arra figyelsz mindig, hogy az... akinek mindig is mondtak a szüleid, hogy egy idióta vagy, egy szerencsétlen, akinek semmi nem sikerül, akkor az leszel. Az fogja irányítani az életed. Az fogja befolyásolni a döntéseidet, és az, hogy mire és hogyan leszel képes. És ez ellene fog dolgozni annak, amit Isten mond neked. És ahogy Isten gondolkodik rólad. És nem fogod tudni azt az életet élni, amit Isten akar, hogy élj. Egy bővölködő életet. Ja, úgyhogy amire figyelünk, az megragad minket. Ne gondolj a szexre. Szex. Csak az jár az ember, megmondják, ne gondolj az ötös számra, múltkor ezt mondom, nem gondolok az ötös, és ott van lehetem az ötös. Nem, azt mondja, hogy azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak. Tehát gondolkodjatok a hármas számon. És akkor nem fogsz gondolkodni az ötösön. Tehát ha hármason gondolkodsz, arra figyelsz, arra összpontosítasz, akkor nem fogsz foglalkozni az ötössel. Nem is fog idegesíteni, mert nincs is bent. Mert te hármassal foglalkozol. Tehát tök jó. Tök jó. Tehát ne a kísértésnek álljunk ellent, hanem a kísértőnek. Aki már a kísértésnek állunk ellent, akkor mindig szemezel a kísértéssel. Mindig rajta van a szemed. Hogy szívjam, hogy csináljam. Tudod? Tehát ha mindig a kísértésre nézek. Nem, tudnom ki, hogy ez nem a kísértés, ez a kísértő. És mit ígér Isten? Hogy állj ellen a kísértésnek? Nem, azt mondja, állj ellen az ördögnek. És mi történik? El fog futni. A kísértésnek nem tudsz ellenállni. A kísértőnek igen. És ott viszont megvan az ígéret, hogy el fog futni. El fog futni. Ez 1 Péter 5:8. Ez nincs kiírva. Ez a bónusz. 1 Péter 5:8. Tehát amilyen keményen tolod el a kísértést magadtól, olyan keményen tol ő ellent. És nyomja vissza magát. Ugye nem a kísértéssel kell foglalkozni, hanem a kísértővel. Tehát, és tehát egy ilyen újra fókuszálásra van szükségünk. A zsidó levélben van ez a többször is ismétli, a zsidó levélnek az írója, az Új Szövetségben, hogy ma, ha az én hangomat halljátok, ne fordítsátok el a szíveteket. És amit ott mond igazából, ugye görög nyelv alapján, hogy azt mondja, ha hallod az én hangomat, ne válts át, most modern verzióban mondom, ne válts át egy másik csatornára. Tehát Isten azt mondja, ha hallod a hangomat, ne kapcsolj át egy másik csatornára. Tök felesleges. Mert az a helyzet, hogy átkapcsolunk. Tehát csatornát váltunk. Oké? Tehát nem, tehát nem nézed, és közben mondod, hogy nem fogom nézni. Nem, azt kell csináljuk, hogy csatornát váltunk. Tehát jön a kísértés, és a kísértő channel, felejtsen el, tudod, és csatornát váltasz. Csatornát váltasz. Az Úr hangja csinálja. Ja. A 7000 ígéret csinál. Körülbelül 7000 ígéret van a Bibliában. Ne a kísértőnek a dolgait hallgassuk, hanem Istennek az ígéreteit. És itt mondom azt nektek, hogy tanuljunk meg egy pár ígéretet. Hetente egyet. Tehát váltsunk egyet vissza. Ez egy egyszerű. Mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Ez legyen egy hétnek az ígérete számomra. És ezen a héten én ezt meg fogom tanulni. És meg fogod látni, hogy amikor meg ott van a helyzet, akkor Isten elő fogja hozni ezeket. Át tudsz váltani erre a Filippi 4:13 csenelre. Amikor jön a kísért, akkor átváltasz erre a csatornára. És ez a csatorna egyre bővül. És egyre erősebb lesz. Ja, úgyhogy, úgyhogy töltsük meg magunkat Isten szavával, nem mások szavával, ne a kísértőnek a szavával, hanem Isten szavával töltsük meg az elménket. Ez is a gondolkodásnak a megváltozásához hozzátartozik. Amikor az igazságon gondolkodsz, minden alkalom, amikor meghozod ezt a döntést, akkor kap egy ilyen impulzust az agyad. Egy impulzust. És ha újra, akkor az mélyül. Ha újra, akkor még mélyebb lesz. És megerősödik. Ha újra, akkor ez megerősödik. Tehát ha ismétled, akkor ez erősödni fog. Itt vagyok. Nem figyeljetek. Tehát ez erősödni fog, ha ismétlem. Tehát legtöbbeknek negatív kerékvágása van. Amit újra és újra automatikusan visszarendeződünk. Az egyetlen út ebből kifelé az, hogy Istennek a kerékvágása lesz mélyebb. De ezt az kell, hogy újra és újra Isten igéjét, akár megtanuljuk hetente egyet, egy ígéretet, elővesszük, forgatjuk. Csinálhatsz magadnak is kártyákat, igeverset írsz az egyik oldalára, a másik oldalára meg a saját élettapasztalatodból egy alkalmazását. És ezt hordozod magaddal. És előveszed a buszon, előveszed a két utcasarok között, egy mondat, két mondat, és átgondolod, és tud, hálát adsz Istennek. És amikor ezt csinálod, én garantálom neked 4-5 hét alatt egy mély depresszióból is ki tudsz jönni. Mert Isten képes rá. Mert átváltoztat belül. Szétszedi azokat a gondolkodásokat, amik ott voltak régen. Oké, tehát ez edzés. Edzeni saját magamat. És ki tudsz jönni. Mert újra programozod magad. Isten igéje programozódik be a gondolkodásodba. Ja. Mérlegnek van két serpenyője. Az egyiken ott ül az ördög, a régi barátok, a szülők is mondják ők, hogy ki vagyok, mi vagyok. A tanárom, hogy ki vagyok, mi vagyok. A serpenyő másik oldalán meg ott van, amit Isten mond rólam. És amikor elkezdődik, ugye beszéltünk arra a hármas döntésnél, hogy Jézus belép a házba. És különbség van, tehát hogy ne gondoljuk azt, hogy azzal, hogy ő belép a házba, akkor már megnyertük a csatát. Emlékeztek erre a támaszpontra, hogy foglalták el az amerikaiak a szigeteket? Hogy először csak támaszpontot létesítettek, és aztán idővel el tudták foglalni. De az első az volt, hogy támaszpont legyen. És először még a mérleg serpenyője nagyon súlyos azzal kapcsolatosan, hogy mit mondtak a szülők, mit mond a társadalomról, mit mond a tanáromról, mit mondanak a haverok, mit mond az ördög, még az súlyos. Nekem meg ott van egy ige versem, hogy mindenre erőm van a Krisztusban. Egy. Meg az úgy szerette az Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el nem veszem, hogy örök élete legyen János 3000. Ez a kettő. Ott lebeg, mert majd felborul, olyan könnyű. De ha újra és újra rakunk rá, és forgatjuk ezeket, akkor ez a serpeny az át fog billenni. És ez le fog takarítódni innen. És ez fog nyomni a ladba. Ennek lesz súlya az életemben. És ez fogja meghatározni azt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és olyan gondolkodok magamra. Ja, úgyhogy tudom, amikor az jön, hogy nem fogsz megváltozni, akkor azt mondom, dehogy nem, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ugye? Vagy az, hogy kinek képzeled magad? Tehát senki vagy. És azt mondom, hogy ne, nincs többé károsztató ítélet annak, aki a Krisztus Jézusban van. Nincs károsztatás. Vagy jön a duma, hogy sosem fogsz ebből megszabadulni, úgyhogy rettegjél csak, hogy mi fog még történni veled az életben. És akkor ott vagyok, hogy a szeretetben nincs félelem. Mert a szeretet kiűzi a félelmet. És tudok mondani valamit. Mindig, amikor jön ebből a serpenyőből, nekem van rá válaszom. És egyre, és ez lesz a súlyosabb. De ez újra, és napról napra kell. Oké? Ötödik, a jó tettekre, és ne a jó érzésekre fókuszálj. Galácia 5.16. éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, és akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Oké, ha helyes dolgot tesszük, az érzelem csatlakozni fog. Hogyha arra várunk, hogy úgy érezzük, sosem fog megtörténni. Sosem fog változni. Az ördög gondoskodni fog róla, hogy sose érezzem úgy. Mindig. Mindig be fog tenni valamit. Ha majd minden rendben lesz, majd jönni fogok rendszeresen gyülekezetbe. Gratulálok. Most írtad alá azt a szerződést, hogy sosem lesz semmi elég rendben, hogy gyere gyülekezetbe. Mert mindig, az ördög mindig be fog tenni valamit. Ja, tehát ha nem érzed a szeretetet a feleséged iránt, akkor kezd el tettekben szeretni. És az érzelmek jönni fognak. Az érzelmek jönni fognak. Tehát tedd a dolgokat. Tedd azt, ami helyes. Ne törődj az érzéssel. Nem kell várni az érzéssel. Az jönni fog majd. Amikor egy jelentős területen akarsz változni, kezdetben nagyon nem fogod jól érezni magad. Tuti. Hiszen minden elbizonytalanodik, mert akkor épült fel mindened. Te rosszul leszel. Mert nem az a normális, hogy te abból kigyere, hanem az volt eddig a normális, hiszen 5-10-15-20 éve ebben éltem, annyira hozzászoktam, hogy a nem normális nevezem már normálisnak. És most, hogy visszamegyek a normálisba, vagy próbálnék, az már nekem nem normális. Tehát ezért rosszul fogom érezni magam. Itt a stahanovista. Én leteszem a lantot 5-kor. Nem viszem haza munkámat. És akkor otthon fészkel. Csak hogy nézem meg az e-mailemet? Hát valamit küldtek a megrendelésre, vagy a kollégák, vagy mit tudom én. Hogy nézem meg? Tehát kényelmetlen, amikor kizökken belőle. Oké, vagy a zabagép, vagy a füstgyár, vagy a szeszfőzde. Tehát furcsa lesz. Nincs szemű a számban. Nincs üres a szám. Valamit tenni kell bele. Tölteni kell. Tehát furcsa érzés lesz, nem jó érzés. De ha újra és újra a helyes dolgot teszem, akkor az érzések majd követni fogják. Tehát az érzéseinket nem irányíthatjuk, az izmainkat lehet. A hatodik, azokra az emberekre fókuszálj, akik segítenek, és ne arra, akik hátráltatnak a pozitív változásban. Tehát a megfelelő emberek segíteni fognak. A rosszak hátráltatni. Sőt, megakadályozni a gyógyulásban. Ez már csak így van. Nem tudom, hol mondja ez, de azt mondja, hogy a rossz társaság, vagy az új szövetségben rossz társaság megrontja a jellemet. Tehát ha nem akarod, hogy megcsípjen a darázs, nem mész közel a darázsfészekhez. Nagyon egyszerű. Tehát nem játszod az ott. Meg piszkálod, meg rugdosod, meg mit tudom én. Oké? Okay. Tehát ha küzdesz az alkoholra, akkor nem mondod, hogy nem megyek, iszom egy pohár vizet a kocsmába. Ha küzdesz a pornográfiával, akkor nem mész azokba a boltokba, és akkor megállsz, azt nézegeted, van itt egy csomó sex shop, vagy hát nyilván az internet, az már reklámok begerjesztik az embert. Tehát furcsa világ ez. Na, tehát, hogy nem nézed azokat a dolgokat, amik begerjesztenek, hogy pornográfiával küzdesz. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a kettő az jobb, mint az egy. Mert ha elesik, akkor fel tudják segíteni egymást. Oké, tehát arra van, olyanokra van szükség magunk körül, akik segítenek és nem hátráltatnak. Tehát mondtam én már többször is, tehát nem tudsz egymagad meggyógyulni, szükséged van arra, hogy csoportban legyél. A gyógyulás ez mindig kapcsolatokban történik. Kapcsolatokon keresztül. Sosem magányosan. Tehát nem lehet meggyógyulni, hogy meghallgatod ezt az üzenetsorozatot, meghallgatsz, elolvasok könyveket. Nem. Tehát ez az emberekkel együtt történik. Csoportban. Ja. A történet. Jerry története. Azt mondja, hívő vagyok és gyülekezetbe járok. Azon férfiak közé tartozom, akik 30 évig a bűn útját járták, és az alkoholt használták a lelkiismeret tompítására. A gyümölcsök, kórházak, pszichiátriák, börtön, bíróság, válás, májzsugor, delirium tremens, ugye, tehát ez a halálos elvonási tünetei az alkoholizmusnak, és 17 év sikertelen kísérlet a gyógyulásban, melynek sikertelenségét a büszkeségemnek, önigazságomnak, arroganciámnak és saját akaraterőmnek köszönhetek. A legrosszabb az egészben a megkeményedett szívem volt Isten és azok felé, akik keresték őt. Az Úr Jézus Krisztus 8,5 évvel ezelőtt kezdte napról napra kiszedni az életemből az alkohol megszállottságát. 3 év, 4 hónappal később elvett egy 43 éves dohányzást, ugyanígy. Miért? Mert évtizedekig tartó tagadásban voltam, és végül megaláztam magam, megkértem arra Istent, hogy segítsen. Az ő szerető kegyelme vitte engem addig a pontig, hogy azt mondjam, most már alávetem magam azoknak a változásoknak, amiknek meg kell történniük az életemben. Az ő akaratában kaptam 4 évnyi bibliatanulmányozást is, és felelősséget a gyógyuláshoz vezető útszolgálatban, mint csoportvezető. Ma elmondhatom, hogy az ő végtelen bölcsességében fogta a bűnös múltam, és hasznos eszközévé formált, hogy segíthessem azokat, akik még mindig szenvednek a függőségektől. Efézus 2:10 azt mondja, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. A szívem azt súgja, hogy azt az utat szánja nekünk Isten szolgálatként, ahonnan megszabadított bennünket, különösen azok felé, akik a reménytelenséggel küzdenek. Kérlek, ha jelenbeli hiányosságokkal küzdesz, csatlakozz a gyógyuláshoz vezető út alkalmakhoz, és segíts a szeretteidnek, hogy megkönnyebbüljenek azoktól a fájdalmaktól, amiknek te tetted ki őket. Nehogy túl késő legyen. Pál apostol azt írta, igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. Azt mondom, teljes szívvel bízol benne, mert biztos vagyok benne, hogy annyira szeret, és megbocsát neked, amennyire tette ezt velem is. Ja. És aztán 7. A folyamatra, és ne a tökéletességre fókuszálj. Néhányatok, akik már itt vannak 5 hete, és ezt hallgatják, vagy 1 éve, vagy 3 éve, vagy 5 éve, mert azt mondjátok, hát nem látok túl sok változást. Csinálom már pár hete, de még nincs semmi. Azt mondom rá, hogy ne aggódj. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat, ami a döntés után indul el, és ő elkezdte. És ha ő elkezdte, akkor el is fogja végezni. Lépésről lépésre. Nyilván mondja, hogy igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, még Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. Lehet azt gondolod belül, hogy hát Isten csak akkor fog engem szeretni, amikor egy bizonyos szintet elérek. Tehát azért beszélünk erről, hogy javuljunk, meg javítsuk, mert hogy majd akkor elfogad engem Isten, meg akkor jobban fog szeretni. Dehogyis. Isten minden egyes szinten szeret téged. Sőt, nem fog téged jobban szeretni, mint ahogy most szeret. Akármilyen szintet élsz le, akármilyen szinten vagy is, nem fog soha jobban szeretni, mint most szeret téged. Mert nem rajtad múlik. Hogy én a gyerekeimmel. Tehát nem várom el 7 évesen, hogy 17 éves tettei legyenek. És ugyanúgy imádom és szeretem őt. Ennyi. Tehát 7 éves dolgai vannak, azzal a képességgel, azzal a teljesítménnyel. Ha én azt várnám tőle, hogy 17 éves legyen, az borzasztó lenne. Ja. Úgyhogy... Legyen az a szívünk irány, hogy Istenem, akarom a változásokat az életemben. Akarom. Alávettem magam neked. Kérlek, vedd el ezeket a jellemhibákat. Úgyhogy Imádkozzunk. Jó? Jó, figyelj. Isten addig nem fog elkezdeni változtatni, amíg teljesen készen nem állsz a változásra. Tehát addig nem indul el a folyamat, amíg nem állsz készen, amíg össze nem törsz teljesen. Tudjátok, és erre mondtam azt, hogy nem állsz még készen, akkor még több fájdalomra van szükséged. És Isten még többet fog adni. Mert ő meg akar gyógyítani teljesen. És ő magához akar vonni teljesen. Úgyhogy, Urunk, itt vagyunk. Itt vagyunk te előtted, és akarunk téged, és vágyunk rád. Vágyunk arra, hogy igazán azt az életet éljük, amire te azt mondtad, hogy bővölködő élet. Ez nem a problémamentes élet, vagy a kihívásmentes élet, hanem ez a belső béke, belső öröm, és belső nyugalom, ami te benned van. Mindenféle nehézség közepette. Köszönjük azt, hogy mindenre van erőnk te benned. Köszönjük azt, hogy rád vethetjük minden gondunkat. Köszönjük, hogy azt ígérted, hogy ha ellenállunk a kísértőnek, akkor ő elfut. Úgyhogy imádkozom, Uram, most mindannyiunkért, akik itt vagyunk, hogy segíts meghozni ezeket a döntéseket. Segíts abban, hogy napról napra éljünk. Mindig az adott napra koncentráljunk. Segíts az ígérgetőknek abba adni az ígérgetést, és a mai napra koncentrálni. És hogyha úgy vagy itt ma, hogy még soha nem engedted be Jézust az életedbe, ha még soha nem bíztad rá az életed, akkor itt az alkalom. Nem véletlenül vagy itt. És nem véletlenül hallod ezeket a szavakat. Isten akarta, hogy itt legyél. Úgy, ahogy vagy. És csak mondj igent neki. Mondd el neki, hogy Jézus, akarlak. Akarlak az életemben. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm. Mert bűnös ember vagyok. És köszönöm, hogy helyettem kifizetted a bűneim árát. Úgyhogy itt vagyok, Jézus. Azt akarom, hogy te légy az életem ura, királya, megváltója. Gyere az életembe. És ezt mondja a Biblia, hogy ezt megtetted, a szíveddel hiszed, azt mondja, hogy valld meg a száddal is. És mondd azt, mondd el valakinek. Mondd el valakinek, hogy te meghoztad ezt a döntést. Jézus, kérünk, segíts továbbvinni ezt a folyamatot mindannyiunk szívében, ott, ahol vagyunk, mert nincs annál jobb élet, mint veled élni minden nap, és úgy megküzdeni a dolgokkal, hogy tudjuk, hogy te ott vagy mellettünk, fölöttünk, alattunk, előttünk, mindenhol. Körbeveszel teljesen bennünket. Jézus nevében. Ámen.